Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amint megiratott számunkra János evangéliumának 6. fejezetében, az első 15 versben a következőképpen. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpakenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát a 12 kosarat, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amit tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hogyha fel kéne vázolnunk egy papírra, vagy le kéne rajzolnunk mondjuk az unokánknak ezt a történetet, akkor vajon melyik részletével bíbelődnénk a legtovább? Lehet, hogy elhatároznánk, hogy 5000 pontocskát rakunk egy fehér papírra, jelezvén az 5000 embert. Lehet, hogy csak csoportokat rajzolnánk, karikákat és egy fehér alakot, Jézust. Lehet, hogy kosarakat is rajzolnánk. Lehet, hogy a tájat hangsúlyoznánk ki. Én nagyon fontosnak érzem, hogy ennek a történetnek a keretét hangsúlyozzuk. Hogyan kereteznénk be ezt a történetet, ezt a csodát? Mert lerajzolni lehetetlen, valamint nem is szükséges. Az ige elárulja nekünk, hogy milyen keretek közé helyezi Jézus ezt a csodatételét. Mind a 3. vers, mind a 15. vers arról tanúskodik, hogy Jézus csendben szeretne lenni az atyával. Csendességből érkezik a sokaságba, és oda vonul vissza. Nem a csendet magát szeretném túlbecsülni, hiszen a csendnek, az üres csendnek, akár a meditációnak is, a magunk gondolati megüresítésének inkább veszélyei vannak, mint áldásai. Tehát nem önmagában a csend a fontos ebben, hanem az atyával töltött csend. A beszélgetés Istennel, az odaállás elé, amikor megnyílok előtte, és azt mondom: Uram, nincs szó arra, ami bennem van, olvassál a gondolataimból, a szívemből, a vágyaimból, az indulataimból. És még azt sem merem állítani, hogy minden imádság csendesség lenne. Éppen az elmúlt héten jártam úgy, hogy reggel ígeolvasás után imádkozni kezdtem. Tudtam jól, hogy van még időm, mert mindig korábban ébredek a kelleténél, és hosszas imádságba kezdtem, de arra lettem figyelmes, hogy a pulzusom valahol az egekben van. Mert miközben mondtam Istennek természetesen a gondokat, a problémákat, a kérdéseket, a kéréseket, az embereket, egyre idegesebb lettem. Teljesen felzaklattam magam azon, amit Istennek terveztem átadni. De nem adtam át, csak felsoroltam előtte is, és azt mondtam a végén, de hogy a végén, a közepén neki, hogy Uram, én most fölkelek, mert nem tudok tovább imádkozni, mert annyira zaklatott lettem. És rájöttem, hogy mi volt a gond. Olyan voltam, mintha van egy nagyon nehéz hátizsáka az embernek, kirakja valaki elé a tartalmát, hogy nézd, ez is van, az is van, az is van, mind milyen nehéz, aztán visszarakja, és felveszi a saját hátára. Felsoroltam Istennek mindent, de nem adtam át. Tehát nem minden imádság csendesség. Én azt hiszem, hogy Jézus, amikor az atyával egyeztetett, le is rakta ő a terheit, hiszen emberi életet élt, tehát terhelte őt mindenfajta nyomorúság. De át tudta adni az Istennek további rendelkezésig és kezelésre a gondokat, és könnyebben indult tovább. Ezt mindenképpen meg kell tanulnunk Jézustól, hogy hogyan tartsunk egészséges csendességet, hogy amit átadtam neki, azt természetesen tevőlegesen munkálkodhatok rajta, de tudjam jól, hogy annak a további kimenetele az Isten kezében van, és nem rajtam múlik. Én hiszem, hogy Jézus is megkönnyebbült, valahányszor az atyával volt, és átadta neki a vádakat, amik őt érték, a vágyakat, amikkel emberek megkörnyékezték őt. Először tehát azt tanuljuk meg Jézustól, hogy kerete legyen minden napunknak. Kerete legyen a helyzeteknek, és ez a keret az atyával való. Pár pillanatnyi közösség legyen reggel este, munkahelyre érkezéskor, távozáskor, egy beszélgetés előtt vagy után, és igen, a vasárnap délutáni pihenő előtt és után is lehet. Lehet ilyen keretet szabni az életünknek. Jézus először a tanítványaival ül le a történet elején. Csendesség a tanítványokkal? Csendesség ez egyáltalán? Hiszen Jézus biztos figyelt arra, hogy ne ráncolja össze a homlokát, hogy ne legyen zavarba ejtő a viselkedése, mert mit szólnak a tanítványok? Nem gondolom, hogy így lenne. A tanítvány a mesterét minden egyes élethelyzetben figyelhette és tanulhatott tőle. Jézus a tanítványai társaságában ment az atya elé, és mi pedig Jézus társaságában állhatunk mindenkor az Isten előtt. És akkor nem kell félni büntetéstől, haragtól. Jézus védelmében Isten tanáccsal, szeretettel és erővel ajándékoz meg, nem pedig az egyébként jól megérdemelt megleckésztetéssel felénk. Csend van bennem, ismerjük ezt az evangéliumi éneket, és talán a refrént is tudjuk, és ez az igazi csendességnek a titka. Az igazi csendesség, a keret mindig ezzel a refrénnel zeng bennünk. Miért szeret Isten, miért szeret még? Hogy lehet? Miért nem mondja ki? Elég. Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel. Ilyen az igazi csendesség, ami után az ember mehet a sokaságba bele az élet sűrűjébe, mert tulajdonképpen a hétköznapokban nekünk ott a helyünk. Ha Jézusnak szüksége van keretre, csendességre, akkor én miért akarnám összemosni a napjaimat, a helyzeteimet? Miért akarok keret nélküli, maszatos életet élni? azt olvassuk, hogy nagy sokasság követte, helyesebben közeledett Jézus felé. Egyik írásban követte, másikban közeledett. Az evangéliumokban 26-szor szerepel ez a szó összetétel, hogy nagy sokaság. És tudjátok, nem mindig pozitív ez, sőt, legtöbbször nem. Mi nagyon vágynánk arra, hogy a kereszténység egy nagy, újjongó tömeg legyen, ahol mindenki szereti egymást, és mindnyájan közösen szeretik Jézust. Ez a vágy, ez egy egészséges vágy. Csak ne higgyük el, hogy itt a Földön lesz ilyen. Az evangéliumok beli nagy sokasságok dolonganak, követelnek, egyszer pálmát lengetnek, valakinek eszébe jut egy újongás, akkor a tömeg nagy része átveszi, valaki üvölt valami mást, egy másik nevet, és a tömeg átveszi, és a sokaság kardokkal és lándzsákkal jön végül. A sokaság nem feltétlenül jelent jó példát. Ahol sokan vannak, ott sokféle szándék keveredik, sokféle indulat. Homályos tervek születnek, és követhetetlen az a hatásmechanizmus, ahogyan emberek hatást gyakorolnak egymásra. Az a nagy sokasság, amire mi vágyunk, ahol mindenki Jézust imádja, és egymást szereti, és újong, arról csak a Jelenések könyve ír. Csak a Jelenésekben olvasunk olyanról, hogy nagy sokaság újong, és azt kiáltja, uralkodik az Úr, ami Istenünk, és övé a dicsőség, és ott mindenki boldog és tiszta. Addig azonban a földi sokaságok tervekkel és összeesküvésekkel, kenyéréhesen és szenzációéhesen környékezgetik meg Jézust, illetve az egyházat, a kereszténységet, aztán szitkozódva vagy csalódottan odébb állnak. Ha megkapják a kenyeret, ha megkapják a cirkuszt, akkor pihegnek egy kicsit és elmennek. Ha nem kapják meg, fenyegetőznek, vagy rágalmaznak. Ne nagyon vágyjunk földi nagy tömegekben, nagy sodrásban, nagy sokasságban, még akkor sem, ha ott a zászlón ott elől valahol Jézus neve is ott szerepel. A tömeg, a földi tömeg, a Jézus után menő sokasság, itt is, a történetben is, tapintatlan. Bánjuk mi, hogy a Mester éppen imádkozik, mi szüksége van neki arra? A tömeg kapni akar, köszönet nélkül. Sürget a nyomorúság, itt van, közeledik a húsvét, sokan vagyunk, éhesek vagyunk, csinálj valamit. Sürget az önigazság, vagy sürget az unalom. Ismerjük József Attila sorait, hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra, és megértjük őt. Egy gyermek nagyon szeretetéhes tud lenni, és nagyon nagy szüksége van az édesanyja szeretetére. De amikor egy felnőtt ilyen infantilis marad, és az infantilis felnőttek tömegbe verődve követelik, hogy most mindenki velünk foglalkozzon, és mindenki a mi kívánságainkat hallgassa meg, az nagyon szomorú, és az nagyon nyomasztó. Talán azt gondoljátok, de hát a végén elhangzik, hogy ez az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. A végén ott a felismerés. Ez nem a megtérés szava, ez a megkaparintás szava. Itt van most Jézus, most vegyük körbe, tegyük királlyá, hogy minden nap annyi kenyerünk, annyi mindenfélénk, pénzünk, bármink legyen, amennyit csak akarunk, mert ő a király. Nos, Jézus itt keretezi be végleg a történetet, mert elvonul előlük. Mert ugyanis Jézust már nem kell királlyá tenni, mert ő már király. Ő a teremtés előtt óta király. Nincs szüksége arra, bár valamelyik keresztény énekünk fogalmaz így, hogy királlyá Jézust koronázzátok gyönyörűjének, de jó, ha tudjuk, hogy ez már megtörtént. Jézus királyként jött már a földre. Mit tanulhatunk a tanítványoktól ebből a történetből? Jézus vezeti át őket ezen az eseménysoron, és minden csoda, minden tömeges jelenet elsősorban a tanítványok érlelődését, tanulását segíti elő. Fülöpöt szólítja meg Jézus azzal a látszólag tétova kérdéssel, hogy honnan vegyünk ennek a nagy tömegnek kenyeret. Tudta, hogy kit kell megszólítani. Fülöp nagyon jól tudott kalkulálni, és mire Jézus feltette ezt a kérdést, kiderült, hogy már ő is ezen töpreng, és már kész a válasszal, hogy hány dénár áru kenyér kellene ahhoz, hogy egy-egy falat mindenkinek jusson. Sokszor kérdez rá Jézus arra, ami amúgy is foglalkoztat minket. Éppen töprengek valamin, és Jézus megkérdezi, mit csinálsz most? Min jár most az eszed? Mert ő tőlünk akarja hallani a választ. A kételkedést is, az ötleteinket is, kíváncsi rá, bár már tudja, hogy mit fog tenni. A tanítvány legyen őszinte a mesterével, és nem mondja azt, hogy semmi sem, Uram. Mondja ki, esetleg azt az ostobaságot, vagy azt a megvalósíthatatlan dolgot, ami eszébe jut. A tanítványok, mihelyt gyakorlati probléma merül fel, pénzben gondolkodnak, így lehet megoldani legegyszerűbben. Hogy hol van egy non-stop bolt a közelben, azt ők sem tudják. De pénz kell, mert abból lesz a kenyér. Egy ilyen pénzügyi tervezéses hétvégéről hazaérkezve, vagy a feléről hazaérkezve, azt kellett látnunk együtt, hogy szükséges a kalkuláció. Szükséges tudni, hogy mink van. Szükséges, hogy Jézusnak elmondjuk, hogy mi ez ennyinek. Szükséges, hogy legyenek terveink, és szükséges megállapítani, hogy ez az összeg ahhoz nem elég, nem kevés, hogyan osszuk be, hogyan csoportosítsuk. De minden kalkuláció, zárszámadás és költségvetés elejére és végére oda kell írnia egy keresztény közösségnek azt legalább képzeletben, mert a nyomtatványon nincs ilyen rubrika, hogy de Jézus már tudta, mit fog tenni. Jézus már tudja, mit fog tenni ebben a gyülekezetben, mind gyakorlati, látható pénzügyi dolgokban, mind személyek szívében, mit formál, hogyan formál. És ezt minden tanítványnak meg kell tanulni. Kalkulálj, mondd el Jézusnak őszintén, majd pedig nyugodj meg, mert ő már tudja, hogy mit fog tenni. És ő majd ráteszi a pecsétjét arra a dologra, amit meg kell valósítani. Ne feledjük, Jézus ma is tudja, Nagy Tarcsán is, Bécelen is, mindenhol, hogy mit fog tenni. Aztán jön az a kérdés, ami hát az én szolgálatomnak egy döntő kérdése ebből a történetből. Már jó pár éve szolgáltam a Pécsi gyülekezetben, és sokáig azt hittem, hogy van mit adnom enni. És nagyon, nagyon éles felismerés volt, amikor még akkor Gáncs Péter szolgált nálunk, és az ő hangján szólal meg bennem ez a kérdés ma is, hogy ti adjatok neki enni. És ott a felismerés a tanítványok szívében, hogy nincs mit adnom. Sőt, én magam is éhes vagyok sokszor, de neked már tényleg nem tudok enni adni. Vagy magamnak jut, csak annyira értem az evangéliumot, mert ugye az igéről van itt szó, az élet kenyeréről, hogy engem épp hogy csak életbe tart, megerősít napról napra, de nem tudok neked adni belőle. Nem tudom osztogatni. Jézus azt akarja, hogy észrevegyük, nincs mit adnunk egymásnak. Valóságos táplálékot nem tudunk adni. Tudok adni együttérzést annak, akinek a lelke üres és éhes. Esetleg van ruhám, amíg vársz az élelemre, ne fázz. Esetleg vannak könyveim, amíg vársz az élelemre, ne unatkozz. Esetleg jó a humorom, megvergetem a válladat, hogy amíg vársz az élelemre, addig ne legyél szomorú, de kenyerem nincs. A kenyér az Isten evangéliuma, ami annyira bio, hogy csak három alapanyaga van, három alkotó része van, bűnbánat, feloldozás, új élet. Nincs nekünk ilyenünk. Egyik elem sincs meg. Nincs meg bennünk a bűnbánat, ha ő nem adja. Nem tudjuk magunkat megszabadítani semmiből, ha ő nem szabadít. És nincs új életünk. Nincs nekünk magunktól táplálékunk. Hát még annyi, hogy egymásnak tudnánk adni belőle. Én a saját bűnlátásomból nem tudok adni neked. De a saját örömömből sem tudok adni neked, legfeljebb egy kicsit még éhesebb és irigyebb leszel, ha azt látod, hogy én már örülök Isten szeretetének, te még nem tudod megragadni, mert nem igazán érted. Ami az embereket körülöttünk megelégíti, annak minden morzsája Jézusnál van. De olyan különös látni azt, ahogy dolgozik. Nem azt mondja, hogy te gyerek, menj innen ezzel a pár kenyérrel meg hallal, nem tudok én ezzel kezdeni semmit, majd varázsolok. Elfogadja, örül neki, kedvesen fogadja azt a keveset. És Jézus soha nem varázsol, hanem teremt. Ugyanis aki varázsol, az okkult erőkkel dolgozik, vagy csal. Mind a kettő előfordul, elhiteti a tömeggel, hogy ő a semmiből hoz létre valamit. Jézus nem varázsol, ő teremt. A teremtésnek pedig ez az igéje, nem láthatóból áll elő a látható. Amit Jézus láthatóvá tesz, az nem láthatóként már létezett. Ennek a világnak az elemei is léteztek már a teremtés előtt, és az az 5000 karé kenyér, meg a 12 kosárnyi maradék létezett. Jézus azonban előhívja, láthatóvá, ehetővé, finommá és laktatóvá teszi. Hogy csinálja? És miért érdekel minket, hogy csinálja? Megnéztem több Jézus filmnek ezt a részletét. Van merész rendező, aki kicsit közelebbről hozzányúl ehhez a mozzanathoz, és mutatja Jézus kezét. De a becsületesebb filmrendezők nem mutatják közelről, mert nem tudjuk. Mert miért akarjuk tudni? Vagy azért, hogy lebuktassuk Jézust, nem is hiteles ez a történet, benne van a Bibliában, de nem történt meg. Vagy miért akarod tudni, hogy csinálja? Netán azért, hogy amikor Jézus ínség van valahol, amikor úgy tűnik, hogy Jézus nem csinál semmit a gyülekezetünkben vagy a családunkban, akkor mi adjunk az embereknek, majd mi? Ha úgy tűnik, hogy Jézus egy másik kontinensen dolgozik és felénk se néz, olyankor majd mi tudunk teremteni, osztogatni? Ezt a sanszot az ember soha nem kapja meg. És tudjátok, a teremtésnek soha nincs tanúja, soha nincs szemtanúja. Nem volt szemtanúja a világ teremtésének, utólag nyilatkoztatta ki Isten és iratott meg számunkra. És nem volt szemtanúja a kenyércsodának. A tanítványok oda mentek, és megint megtelt egy tálca vagy kiskosár, és vitték. De nem tudnak beszámolni róla, hogy Jézus hogy tette. És nincs tanúja annak sem, hogy is lett üres a sír húsvét hajnalban. A teremtésnek, a feltámadásnak nincsenek szemtanúi, nem bírnánk ugyanis elviselni. És amikor az ember látja Isten teremtő munkáját, akkor vagy megijed és elszalad, vagy hisz és marad. És Jézus a teremtéshez, ahogyan említettem, nem azért, mert neki van szüksége azokra a kenyerekre és halakra, hanem nekünk felhasználja azt, amink van. Olyan jó lenne, ha nem mi döntenénk arról, amink van, hogy mi legyen a sorsa, hanem odaadnánk Jézusnak a keveset. Miből van most neked kevés? Lehet, hogy nem kenyérből, lehet, hogy a halat nem szereted, és lehet, hogy tele van a fagyasztód egyéb húsokkal. De kevés benned a türelem, kevés a szeretet, kevés a fizikai erő, kevés a reménység. Csak mára elég, azt nem tudom, hogy holnap hogy lesz. Ezt a keveset adjuk át Jézusnak, mert tanítványainak fogad minket, és azt akarja, hogy tudjuk, munkatársai vagyunk. És amit átadok az ő kezébe, az lesz aztán nekem elég. Elég lesz nekem, még több is. És Isten tesz majd embereket éhessé és lakat jól abból a kevésből, amit átadtam neki. És tudjátok, mi a legkevesebb? Én magam vagyok a legkevesebb. Én magam adhatom oda az életemet. Azt a csekély erőt, azt a csekély szókincset, azt a csekély logikai vagy nyelvérzéket, amin van. Uram, itt vagyok, te alkottál. Akkor védj kézbe, és sokszorozd meg azt, amin van, hogy elég legyen. Hogy mit érdemes odaadni Jézusnak, és mit nem, azt nem így döntsük el. Mert mi tudjátok, hogy döntenénk? Ha amivel kevés van, azt nem helyes Jézusnak adni, nem méltó, nem illik keveset adni. Amiből sok van, azzal meg én is tudok mit kezdeni. Ami kevés, azt azért, ami bőséges, azt azért adjuk át. Nem azért, nem számításból, hogy a kevésből sok legyen megint csak nekünk, hanem azért, hogy rajtunk keresztül és általunk Jézus Krisztus királysága, már meglévő királysága és uralma terjedjen családban, gyülekezetben, községben, városban, szerte a világon. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, te leültetted a tömeget, mielőtt jól lakadtad őket. És ezzel talán arra is tanítasz, hogy rohanás közben nem lehet jól lakni veled. Nem álló fogadásra hívsz minket, ahol bekapunk pár falatot és megyünk tovább. Le kell ülni kényelmesen, és oda szentelni az időt, a figyelmet. Rád és egymásra. És legfőképpen a te szavadra, a te ígédre. Ha értjük, akkor azért, ha nem értjük, akkor meg pontosan azért. Uram, adj bátorságot ebben a rohanó korban, amiben élünk, hogy le tudjunk ülni eléd, a te lábaidhoz, a te ígéd mellé, és a veled és az egymással való közösségbe, hogy meglássuk, hogy minden a te kezedben van jó helyen. Amen.